Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy együtt imádkozhattuk az énekeket. Köszönjük neked, hogy mi is őszintén szívből kérhetjük ezt, hogy igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Hiszen élő igét, áldott igét, személyesen megszólító igét csak te tudsz adni. Úgy kérjük, hogy áld meg ezt a házat, áld meg bennünket a te lelkeddel és igéddel, a testvéri közösségnek ajándékaival, a te valóságos jelenléteddel. Egyedül te tudod az írott ígét megeleveníteni. Szólj hozzánk, Urunk, a te kegyelmedből. Olyan jó, hogy pontosan tudod, hogy miből érkeztünk erre a hétre, mit hordozunk a szívünkben, a gondolatainkban. Te teremtsél igazi belső csendet a mi szívünkben. Tekints ránk, Urunk, és áldj meg bennünket. Jézus Krisztus érdeméért kérjük. Amen. Lukács evangélium a 8. részéből olvassuk ma az igét. Lukács evangélium a 8. részének 22. versétől a 25. versig terjedő szakasz. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolta hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Jézussal egy hajóban, mégis viharban, életveszélyben, mégis megmentve? Úgy tűnik, mintha az első az egymást kizárná. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt. Ez az ige jutott készülés közben eszembe: ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereját. Példabeszédek 27.1-ben olvassuk. Elindultak a tanítványok az Úr Jézussal együtt, egy hajóban Jézussal. Nem elég ennyi? Nincs azzal minden rendben, hogy egy hajóban indulunk el Jézussal, a tanítványi közösségben, az Úr Jézussal együtt. Itt semmi baj nem történhet. Tényleg szeretnénk így az életünket végig evezni és végig hajókázni, hogy itt semmi baj nem történhet. De történt egy napon, hogy jól indultak a tanítványok Jézussal együtt. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy az életünk kicsiny hajójában, csónakjában ketten, hárman, öten, tizen, több százan vagyunk, vagy ott van-e Jézus a fedélzeten. Egyáltalán nem mindegy a személyes életünkben, a családunk életében, nem mindegy a munkahelyen, hogy ott van-e Jézus, és nem mindegy a gyülekezet közösségében sem. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és azt mondta nekik, menjünk át a tó túlsó partjára. Többször olvasunk az Új Szövetségben a Genezáret tóról, többféleképpen találjuk a történetekben. Genezáret tó, Tibériás tava, Kinneret tenger, Galileai tenger, mind ugyanarról az édesvízű tóról van szó, akár melyik névvel illeti az író. Egy körülbelül 20 kilométer hosszú és mintegy 12 kilométer széles tóról van szó, amelyiket hegyek vesznek körül. Igen mély a vize, halban nagyon gazdag, és nagyon sokszor viharos szelek csapnak le. Amilyen magas a hegy, olyan mélyen van a tengernek a mélye is. Tehát ismerős volt a galileai tónak ez a tulajdonsága, a hirtelen támadó vihar. Elindultak napfényben, elindultak csendességben, elindultak békességben. Otthon szoktuk imádkozni, hogy az étkezés utáni imádságnál, hogy köszönjük, hogy együtt lehetünk szeretetben, békességben, csendességben. És elindulhatunk így Jézussal együtt. Nagyon fontos az indulás, de egyáltalán nem mindegy a folytatás és a megérkezés. Mi történik útközben, és hová érkezünk meg, és kivel érkezünk meg? Egy olyan jelentéktelen momentumnak tűnik az igében, miközben hajóztak, Jézus elaludt. Nem egy kényelmes ágyról van szó, nem olyanról, mint amilyen a testvéreim kedvesen hozták Eriknek a kis matracot. Itt nem volt az Úr Jézusnak nagyon kényelmes luxus helye a lefekvésre, de Jézus is elfárad. Jézusnak is szüksége van arra, hogy ott helyben egy nagyot tudjon aludni. És olyan jó, hogy olvassuk a Szentírásban azt, hogy Jézus tud elfáradni, ott tud lenni a kísértésben, a viharban, a mennyegzőben, Kánában, a naini ifjúnál, Lázárnál, a halálnál, a mennyegzőnél, örömben és bánatban, és tud elfáradni, és tud szomjas lenni, és neki is szüksége van arra, hogy tudjon aludni. Ott aludt Jézus. Ott volt Jézus csendben. Nem szólt semmit, nem cselekedett, egyszerűen ott volt jelen. Mennyire tudatosodik az életünkben az, hogy Jézus ott van jelen. Csendes hallgatója minden beszélgetésnek, minden vitatkozásnak, minden nézetkülönbségnek, minden szópárbajnak, és fokozhatjuk a dolgokat. Csendben ott van Jézus. Olyan jó lenne, ha ekkor is tudatára ébrednénk annak, hogy az ő jelenlétében vagyunk, az ő világosságában, az ő kegyelme vesz körül, és Jézus Krisztus bármelyik pillanatban azonnal meg tud szólítani, mert jelen van. Itt van Isten köztünk. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogta. Hogy létezik az, hogy Jézus jelenlétében szélvihar tud lecsapni? Hogy létezik az, hogy ott van a Mester, és életveszélybe kerülhetnek a tanítványok? Hogy létezik az, hogy a kicsin csónak kezd már-már úgy megtelni, hogy majdnem süllyed? Ezt a kettőt mi szeretnénk teljesen külön választani. Vagy jelen van Jézus, és akkor nincs vihar, vagy nincs jelen Jézus, és akkor természetesek a viharok. A szó szoros meg átvitt értelmében. De itt a kettőt együtt találjuk. Van olyan történet, amiben Jézus nélkül indultak el a tanítványok. Itt jelen volt Jézus, és mégis lecsapott a vihar. Szeretnénk egy olyan életbiztosítást, amelyikben az Úr Jézus elhárít minden próbát, minden nehezet, minden ellenszelet, minden vihart, minden tarajos hullámot az életünkből, de ő ezt nem ígérte. Létezik olyan, hogy veszélybe forognak a tanítványok? Igen, létezik. Mert az Úr Jézus nem azt ígérte, hogy próba, szélvihar, ellenszér nem lesz, valami egészen mást mondott. Ezt olvassuk János evangéliuma 16. részének 33. versében. Ő mondta, ezt azért beszéltem néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. A békesség forrása nem a körülményeinkben van. A békesség forrása nem a szélcsendben van. Még csak nem is a kicsattanó egészségi állapotban van. A békesség forrása nem az, hogy jól érezzem magam. Ha jól érzem magam, békességem van. De ez még nem a békesség. A békesség forrása az élő Jézus Krisztusban van. Minden szó hangsúlyos ebben, az élő Jézus Krisztusban van. Akár szélcsendes az idő, és örülünk, akár viharban vagyunk, a békesség forrása Jézus Krisztus maga. Én nem tudom, hogy most van-e vihar körülöttünk, vagy bennünk. Az Úr tudja, hogy milyen viharok vannak már mögöttünk, évek vagy évtizedek távlatában. Az Úr Jézus pontosan tudja, hogy hányszor csapott le a vihar az életünkben, vagy a családunkban, vagy a Gödi Társegyház községekben, vagy Dunakeszin, vagy Vácon, vagy Budakeszin, vagy Pasaréten, az Úr tudja azt is, hogy most mi van a szívünkben. Mert nem csak a tó tud viharos lenni, hanem az ember szíve is. Tud vihar támadni a szívben is. Ismerős, amikor hirtelen, váratlanul egyszer csak vihar támad a szívünkben, vihar támad a családban, vihar támad a gyülekezetben, vihar támad a munkahelyen. Mi történik ilyenkor? Mit csinálunk ilyenkor? Kihez fordulunk, kitől várunk segítséget? Amikor összecsapnak a hullámok. Figyeljük meg, az újfordítású Bibliában nagyon egyértelműen találjuk ezt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, ekkor oda mentek hozzá. Abban a pillanatban. Mindig az egyenes, a legrövidebb út. Ott van jelen Jézus, és abban a pillanatban meg lehet őt szólítani. Miért tettünk? Miért teszünk meg annyi varga betűt, testvére? Az életünk során ezt az egyenes utat hányszor kikerültük? Kacskaringókon, mély völgyeken, szakadékokon keresztül. Miért? Gondoljunk Jónásra. Jónás meghallotta az Úr szavát. Pontosan megértette. Csak nem értett vele egyet. Nem engedelmeskedett neki. Nem szerette annyira az Urat, hogy megtette volna, amit ő mond neki. és nem imádkozott, amikor járta a maga választotta utat. De egyszer csak megjött a hangja, mikor? Amikor már így kiáltott, körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. A hegyek alapjáig süllyedtem alá. Testvére, miért kell ezt megvárni? Miért akkor jön meg a hangunk a bajban, amikor átcsapnak a hullámok a fejünk fölött? Miért? Mennyi hullám csapott át már átvitt értelemben a fejünk fölött? Mennyi hullám? És ki tudja, meg az Úr is tudja rólunk, hogy milyen mélyre süllyedtünk. Lelkileg és a szószoros értelmében, mert a merüléseknek fokozatai vannak. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, ekkor oda mentek hozzá, mert nincs az a vihar, nincs az a nyomorúság, nincs az a próba, nincs az a sötét vagy váratlan élethelyzet, amiben oda ne tudnánk fordulni Jézushoz. Mert azonnal megszólíthatjuk. Mert bárhol és bármilyen élethelyzetben vagy lelki állapotban vagyunk, oda mehetünk hozzá. Egy egyszerű, töredékes, kiáltó mondattal, amiben nem szépen imádkozunk, hanem őszintén, és kifakad a szívünkből a kiáltás, felébresztették az Úr Jézust, és így szóltak, Mester, Mester, elveszünk. Nagyon különös ez az imádság, ez a kiáltás. Mester, Mester, fel kell ébreszteni Jézust. Ímé nem alszik, és nem szunnyad az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ. Az Úr a te oltalmad, a te jobb kezed felől. Olvassuk a 121. Zsoltárban. Ímé nem alszik. Fel lehet ébreszteni. Abba a pillanatban azonnal fönn van Jézus. De mit mondtak ezek a tanítványok? Mester, Mester, elveszünk. Ilyen Jézus? Márk evangéliuma 4. részében még erőteljesebben halljuk a mondatot, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ilyen Jézus? Nagyon jellemző, hogy a viharban, a próbák közben, a nyomorúságokban mi jön ki a szívünkből? Mi az, amit gondolunk, és mi az, amit mondunk? Ez nagyon jellemző ránk. Milyen reflexióink vannak? Mi az, ami úgy először kijön belőlünk? Én csak szégyelni tudom magam, testvérek, ha egy-egy nehéz élethelyzetre gondolok, most direkt a negatívabbra vissza, amikor nem az az imádság volt a szívemben, hogy Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam, hanem valamilyen módon más megfogalmazásban, de hasonlítva ehhez a kiáltáshoz, olyan jó lenne egy pár másodpercig, vagy pár percig elgondolni, hogy az életünk során miket mondtunk mi már Jézusnak, miket mondtunk az élő Istennek, milyen mondatokat dobtunk oda hozzá, mint egy követ, hogy miattad van ez, és hogy tehetted ezt, és miért nem adod azt meg, és miért nem így, és miért nem úgy? Elveszünk. Nem törődsz vele? Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Ilyen Jézus Krisztus, ilyen az Isten maga, hogy nem törődik, hogy engedi, hogy ott pusztuljon minden tanítványa. Ott pusztuljanak azok, akik segítségül hívják a nevét. Nem. Az élő Isten nem ilyen, és Jézus Krisztus nem ilyen. Amikor ilyen és hasonló mondatok törnek elő a szívünkből, testvérek, az olyan, mint egy korom fekete szemüveg lenne rajtunk, lelki értelemben. és nem a napsugárzás miatt, hanem az a lelki tompasság, hogy nem látunk tisztán és világosan, és a szívünkben valami egészen más van. Kétségbeesés, félelem, vádolás, meg annyi minden negatív gondolat, elveszünk. Itt a Bibliánkban egy nagy felkiáltó jel van a végén. De testvérek, ha megkérdezzük, elveszünk? Egyáltalán nem mindegy, hogy elveszünk, vagy örökre megtartatunk. Mert nem csak a genezáreti tó hullámai tudnak tornyosulni, hanem az életünk viharai is, és hatalmas viharok tudnak ott is támadni. Testvérek, abban a pillanatban, amikor kiáltottak a tanítványok, ezt olvassuk, ő pedig felkelt. Én jó erősen pirossal húztam alá a Bibliámban, hogy ő pedig. Olyan jó lenne, ha a Szentlélek Isten írná mélyen a szívünkbe, ő pedig. Ő pedig ott van a viharban, ő pedig abban a pillanatban felkel, és ő azonnal cselekszik. Hogyan cselekszik? A szavával. Jézus Krisztusnak teremtő szava van. Az Isten szájából származó szó, az ige, mindig teremtő szó. Mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. 33. Zsoltár 9. versében olvassuk. Ez így volt a teremtés hajnalán, így volt ott a viharban, és egyedül Jézusnak van most itt is olyan szava, amelyik életet ad, életet megtart és teremt. Ő pedig felkelt, ráparancsolta hullámokra, mire azok lecsillapodtak és csendesség lett. Testvérek, menjen és földön! Mit mondott? Önmagáról, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. De nagy ajándék ez. De nagy ajándék ez. És megelevenedik, amit a 89. Zsoltár 10. versében olvasunk, te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Ki az, aki tud csendet teremteni? Jézus. Ki az, aki lecsendesítette a genezáreti tenger hullámait? Jézus. Ki az, aki le tudja csendesíteni a szívedet, meg az enyémet? Ki az, aki a gondolatainkban csendet tud teremteni? Hogy meghalljuk az ő halk és szelíd szavát, Jézus maga. Nem, azt nem ígérte, hogy nem lesznek viharok, hogy nem lesz próba, és nem lesz ellenszél. De lehet vele találkozni ezekben, a nehéz és váratlan élethelyzetekben is. Csillapodjál le az Úrban, mert lehet. És pontosan ugyanott, testvérek, ahol néhány perccel előbb nagy vihar tombolt, pontosan ugyanott tudott Jézus Krisztus csendet, békességet teremteni. Nem a körülmények megváltozása jelenti a megoldást. Elmegyek valahova máshova, és ott majd jobb lesz. Ha másak lennének a munkatársaim, vagy a családtagjaim, sokkal jobb lenne. Biztos? Nem. Ha Jézus Krisztus csendet terem, az az elég. Az az elég. De nagy ajándék, ha úgy ülhetsz itt, testvér, hogy Jézussal egy hajóban, házaspár, Jézussal egy hajóban, egyedülállóan egy hajóban, párkeresően egy hajóban, Jézussal. De Jézus úgy is jelen van, hogy kész ma is arra, hogy beszálljon, belépjen életünk kicsiny hajójába, ha hívjuk őt. Amikor békességet teremtett, egy kérdést feltett. Ez nagyon jellemző, ez a sorrend az Úr Jézusra, a jó pásztorra és a lelki gondozóra. Nem akkor, amikor félelem van bennük, nem amikor tombol a vihar meg a hullámok, amikor csend van. Amikor csend van. Jézusnak van kérdése. Nekünk is vannak kérdéseink. Lehet, hogy most is zakatol valamilyen kérdés ott a szívünkben, és várjuk a választ rá. De a csendben, lehet, hogy csak egyetlen egy, lehet, hogy több, de van Jézusnak is kérdése hozzánk. Hol van a ti hitetek? Hol van? És igen, fordítsuk úgy, hogy többes szám első személyben, hol van a mi hitünk a viharban? És fordítsuk egyes szám első személyben. Egyenként a kereszt nevünket helyettesítsük be. Hol van a hitem? A viharban, a próbában. Miért pont akkor rendül meg a hitünk? Miért pont akkor támad a félelem bennünk, amikor körülnézünk? Hát akkor kicsi a hitünk, testvérek, ha az ellenszélre, ha a hullámok magasságára, a tenger mélységére és a magunk erőtlenségére nézünk csupán. De ha Jézusra, a csendben megtörténhet az a kegyelem, hogy szelíd szeretettel, kegyelmével felkarol az Úr, és segít benne, hogy ráemeljük a mi tekintetünket életünkben először, vagy újra, meg újra, hogy meglássuk, felismerjük a kijelentett ígén keresztül, lelke által, hogy ki az, aki kérdez? Jézus, hol van a ti hitetek? Hol van a bizalom? Hol van az Úr szava iránti engedelmesség? Hol van? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez? Ki ez? Szoktuk ezt a mondatot használni, hogy amikor megismertem Jézus Krisztust, ez és ez történt. És egyrészt igaz, másrészt olyan kicsit ismerjük Jézus Krisztus, testvérek. Annyira picit ismerünk az ő tulajdonságaiból, az ő hatalmából, a kegyelmének a magasságából és mélységéből, örökkévaló szeretetének szélességéből, hosszúságából, magasságából és mélységéből. Hát ki ez? Ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Ki ez? Ki ez a Jézus? Mert a tanítványok találkoztak vele különböző élethelyzetben, hallották már, hogy miket mondott Jézus. De ebben az élethelyzetben vele még nem voltak. És ebben a váratlan nehéz helyzetben úgy mutatkozott be Jézus, amilyen oldaláról eddig még nem ismerték. Lehetünk a váratlan, nehéz helyzetben, viharban, azzal a bizonyossággal. Nem tudom, mikor jutunk ki a viharból, nem tudom, hogy hogyan, mennyi idő telik el, és miképpen, de hogy Jézus itt van, és tud segíteni, ez biztos. A szombati ima közösségen egy fóti testvérünk mondta, hogy azzal a várakozással megy újból és újból a kórházba, hogy az Úr Jézus mit fog ott mondani és cselekedni benne is, meg rajta keresztül. Várakozással. Hogyan mutatkozol be, Úr Jézus? Várjuk azt, hogy pontosan abban az élethelyzetben, amiben most vagyunk, abban úgy mutatkozzon be Jézus, ahogyan ő most a leginkább jónak látja. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Testvérek, ha az Ó és az Új Szövetséget olvassuk, minden természeti erő azonnal engedelmeskedik Istennek. Azonnal. A szél, a hó, a tűz, a növény, az állat, minden. A szél, a tenger, minden teremtmény engedelmeskedik. Csak egy teremtmény van, aki vakmerő módon, lázadó módon mer szembeszegülni, hogy engedelmeskedjen Istennek. S őket úgy hívják, mint Zsuzsa, meg Józsi, meg Gyuszi, meg Ági, meg Bogi, meg Anna, és egyen-egyenként. Csak mi vesszük ezt a vakmerő, szemtelen lelkületet, hozzuk magunkkal már a születésünktől, hogy ne engedjünk neki. De boldog az az ember, aki mégis meghajol, egyszer csak mégis engedelmeskedik neki. Egyszer csak mégis lecsendesedik, és oda csendesedik annak a Jézus Krisztusnak a lábai elé, aki a legnagyobb viharban volt. A bűn ereje, a sátán hatalma, és a halál, a kárhozat ereje. Mind ezek ránehezettek, és sokkal nagyobb viharban volt Jézus Krisztus, mint bármelyikünk, vagy összességében a gyülekezet. Testvérek, ott volt a viharban a földi élete során végig, a születésétől fogva az utolsó lehelletéig, és hatalmas viharban volt a Gecsemáné kertjében vért verejtékezve. Érted, és értem is. És ezért a világért. És ott a Golgotai kereszten is viharban volt, de imádkozott az ellenségeiért. És áldást osztott, és ott szerezte meg a békességet, a bűnbocsánatot, az örök életet, a megtartatást. Jézussal egy hajóban, mégis viharban, életveszélyben, mégis megmentve, és Jézussal együtt örökre megtartva. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megtehetted volna, hogy ott maradsz a mennyei dicsőségben. Megtehetted volna, hogy kikerüljél minden földi vihart, minden ellenszelet, minden bántást, minden gúnyt, minden megaláztatást, minden korbácsütést, minden köbdösést, minden nehezet kikerüljél. Mi lett volna akkor velünk? Akkor mi nem lennénk itt. Akkor nélküled elvesztünk volna örökre. Úr Jézus, magasztalunk téged, és köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezt a legnehezebb utat, a mennyei dicsőségből a földre jövetelét drága fiadnak, te magad a szívedben döntötted el. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy igent mondtál a menny dicsőségében, és igent mondtál itt a földön, igen, Atyám. Köszönjük, hogy a mi életünkre nézve is igent mondtál. Köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled a viharban és a szélcsendben egyaránt. Találkozhatunk veled a próbákban, a halál árnyékának a völgyében, és találkozhatunk veled boldog bizonyosságban. Úr Jézus Krisztus, ma is te parancsolj minden hullámnak, minden ellenszélnek. Segíts, hogy valóban tőled való csend legyen a mi szívünkben, a gondolatvilágunkban, az indulatainkban. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy négy szem közt is kész vagy beszélni velünk, és úgy is, mint a gyülekezetben. Köszönjük ezt neked. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.